Az egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem privát szolgáltatások üzletágának vezetője. Szervusz!
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat én is.
James McLean, az írek 98-szoros válogatott labdarúgója bejelentette, hogy autizmussal diagnosztizálták. Most ezzel az lesz, ugye egy csomó kérdés felmerült már itt adás előtt, hogy milyen percepcióink vannak az autizmus kapcsán, vagy vannak-e veszélyei annak, hogyha későn derül ki. Ennek a témának a szakértője dr. Réthei János, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató professzora lesz. Most pedig az első témánkra rámegyek, az pedig nem más, mint a fogyás és a kóros elhízás. A téma felütése egyébként Melissa McCarthy fogyása, és ezügyben dr. Merkel Kereszté bariátriai sebészt kérdezzük, már itt van velünk a vonalban, üdvözlöm!
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm szerkesztő urat, és üdvözlöm Kovács igazgató urat szintén.
Egyrészt tegyük tisztán, mivel foglalkozik egy bariátriai sebész?
Egy bariátriai sebész nem mással foglalkozik, mint a kóros kövérség sebészetével. Ugye itt meg kell különböztetni a kövérségnek különböző szintjeit. Van egyesfokú, másodfokú, harmadfokú, ami tulajdonképpen a 35-ös testtömegindextől fölfelé tartózkodó betegekkel foglalkozunk. Tudni kell azt, hogy miért pont ettől, azért, mert 35-ös testtömegindex felett a betegeknek a 95%-a önerőből, ez test, diéta, testmozgás és gyógyszeres kezelés nem képesek lefogyni. Ezek a betegek hosszú távon gyakorlatilag majdnem mint szív- és keringési rendszer problémákkal fognak küzdeni, kettes típusú cukorbetegséggel és az ízületi rendszernek a teljes összeomlásával. Ezeket tudjuk mi kezelni és megelőzni ezekkel a műtétekkel.
Az jut eszembe, hogy a bariátriai sebészet egy kicsit olyan, mintha tünetkezelés lenne.
Hát ez abszolút nem tünetkezelés, ez maga a kövérséget és a kövérség okozta szövődményeket képes megoldani méghozzá hosszú távon. Tehát ugye nagyon-nagyon lényeges az, hogy ezek a betegek gyakorlatilag a diétával, a különböző gyógyszeres, injekciós, tablettás kezelésekkel, amik most nagyon divatosak, le tudnak fogyni akár 20-30 kilót is, de ezt nagyon gyorsan visszaszerzik. Tehát gyakorlatilag ezeknek a betegeknek tudunk mi mencsvárat kínálni.
A gyógyszeres fogyással kapcsolatban lenne egy kérdésem, nagyon sok helyről hallom mostanában, hogy használnak olyan gyógyszert, szándékosan nem akarom mondani a konkrét nevét, amelyel komoly fogyás lehet.
Nem akarunk én pereket a nyakunkba venni.
Igen, szóval komoly fogyás lehet generálni, modellekről hallunk, magyar modellekről is, akik állítólag ezt használják.
Megvan a terápiás indikációja, többfajta szer van gyakorlatilag forgalomban, ezek egy része a kettes típus cukorbetegség kezelésére van forgalomban, és mint mellékhatás fogyást okozhat, illetve van olyan szer, ami kifejezetten fogyásra van kialakítva. Tudni kell azt, hogy ezek a fogyások időszakosak, és a gyógyszer a terápiás dózis elérése fölött gyakorlatilag egy fél éven, éven belül a legtöbb esetben hatástalanná válik. Emellett azokat a gyógyszertípusokat, amik egy konkrét betegségre, például a kettes típusú cukorbetegségre vannak kialakítva, kontroll nélkül szedni, diabetológus, obezitológus, bariáter segítsége nélkül szedni, adagolni önmagának életveszélyes lehet.
Az nem életveszélyes? Egyébként, amikor valaki 34 kilót fogy hirtelen?
Mindennek van veszélye, ugye nem véletlen az, hogy a bariátriai sebészet után megfelelő terápiás ellátást kap a beteg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag diabetológus, megfelelő dietetikus foglalkozik a beteggel, és pontosan beállítják nem csak a kalória szükségletet, hanem azokat a fehérje, stb. Szükségleteit a betegnek, amik ahhoz fontosak, hogy hiánybetegségek ne alakuljanak ki.
Néhány évvel, vagy talán most már inkább mondhatom azt, hogy évtizeddel ezelőtt volt egy módszer, ez a bizonyos gyomorgyűrű technika. Ezt ma hogyan látja a szakorvos, hogy látja ma a tudomány?
Hát igen, ez Magyarországon is bekerült több ezer gyomorgyűrű, és ezt akkor még nem látták, hogy gyakorlatilag 10-15 év távlatban ezeknek mind súlyos szövődményeket okoznak, tehát a betegek 60-70%-ánál alakul ki ilyen hosszú távú súlyos szövődmény, ezért ezt ma nem is alkalmazzuk, és nem nem is ajánljuk. Ezeknek a gyűrűknek a kivételére is specializálódtunk, mert gyakorlatilag ezek a betegek másút, mint a klinikánkon, ezen típusú ellátást nem kapják meg másút.
Mi a helyzet a türelmetlenekkel? Azok, akik úgy elmennek egy ilyen bariátriai kezelésre, oké, ott nyilván van egy látványos változás egy-két héten belül, de hát utána nyilván nem kezdheti el azt az életmódot, ami az aktuális súlyához passzol. Mi van azokkal, akik türelmetlenül belecsapnak így a közepébe? Az kerülhetnek életveszélybe akár?
Hát így nem, tehát természetesen ez egy komplex folyamat. A betegek kiválasztása, tehát megvan az a pszichológiai felkészültség, amivel a beteget műtétre engedjük, tehát azt, hogy megértse a műtét folyamatát, megértse a betegségét, és megértse azt, hogy hosszú távon mit kell tennie ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
És ettől függetlenül persze azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy azért alapvetően a megfelelő táplálkozás, meg a megfelelő testmozgás azért nagyon sok mindent megold egy egészségesen élő ember szervezetében, de nyilván a bariátriai sebész meg már azokkal az esetekkel kell, hogy foglalkozzon, amikor ez nem vezetett célra.
Így van, és ne felejtsük el, hogy a WHO szerint a kóros kövérség egy betegség. Tehát ezt úgy kell felfogni, mint egy életet veszélyeztető betegséget.
Wow. Még egyszer mondjuk már el azt, hogy igazán honnan mondható azt, hogy valaki kórosan kövér.
Még az elején itt voltak ilyen számok.
Igen, ez a 35-ös BMI, ami felett másodfokú kóros kövérségről beszélünk, és ezeket a betegeket operáljuk a bariátriai centrumokban, mint például nálunk az egyetemen, a Semmelweis Kft.-ben.
Ki az, akit nem lehet ilyen kezelésre küldeni?
Megvan ennek a pszichológiai része, tehát olyanok, akik kóros evési problémákkal küzdenek. Olyan addiktológiai, akár alkohol problémával, akár kábítószer problémával küzdenek, alkalmatlanok erre a műtétre. Mivel a műtétet laparaszkóppal kisukakon keresztül végezzük, például a sok hasi műtét sem favorizálja ezt a metódust. Természetesen előtte egy nagyon komplex kivizsgálás van, ami kiterjed az összes belső szerve, így például a gyomor állapotára is.
Szoktam kérdezni a társadalmi hatásokról, és most sem fogom elengedni ezt a kérdést. Szóval az elején beszéltük, hogy sok a prekoncepció a kórosan elhízott emberekkel kapcsolatban. Ön szerint ugyanúgy, ahogy az alkoholizmussal kapcsolatban is egy csomó társadalmi prekoncepció kialakult, a kóros elhízás, azt mikor fogja megtanulni a társadalom, hogy ez egy betegség? Sokszor ugye tabu témaként kezelik, és ezért nem kezd bele egy kezelésbe valaki.
Vagy netán azt ki kell mondani, hogy orvos kell hozzá.
Hát ja, igen, tehát amikor már szakmai segítségre van szükség.
Ugye az a probléma, hogy a modern társadalmakban az elhízás az gyakorlatilag egy stigma. Ennek ellenére ezzel a stigmával él például az Egyesült Államokban a teljes felnőtt populációnak a 40%-a. Magyarország is, hogyha megnézzük a WHO statisztikákat, jelenleg a negyedik előkelő helyet foglaljuk el a legelhízottabb nemzetek sorában. Nagyon nehéz ebből kitörni, és ugye gyakorlatilag a beteg se tud, mivel hogy a társadalom nem fogadja be, van egy rossz önképe, gyakorlatilag nem marad neki más, megint csak, mint az, hogy gyakorlatilag pszichés evésbe folytsa a bánatát.
És ez mondjuk egy ilyen bariátriai kezelés után, mondjuk sikeresen zárul, ha utána ez történik, akkor visszatér ugyanabba az állapotba a beteg?
Nem tud visszatérni. Ezeknek a műtéteknek az a lényege, hogy gyakorlatilag a megfelelő diéta mellett ezek a betegek a többlet testsúlyuknak a 70-90%-át elveszítik egy másfél év alatt. Amikor ez bekövetkezik, akkor a beteg megkönnyebbül és újra hasznos társadalom hasznos tagjának érzi magát, és hálás is azért az orvosoknak. Nem egy köszönő levelet kapunk, hogy köszönöm az új életemet, doktor úr. És ez a legnagyobb kitüntetés számunkra.
Ön sportol valamit aktívan?
Hát én rendszeresen testmozgok, igen, hogyha szabadidőm engedi, akkor vízisportokat űzök, ha pedig nem engedi, akkor megpróbálok hetente legalább háromszor egy edzőterembe lemenni és mozogni, mert kötelező. Próbálok törődni vele, mert úgy érzem, hogy egy bariátersebész akkor hiteles, hogyha a saját maga nem 35-40-es BMI-vel ül ott az asztal túloldalán.
Ja, jogos, jogos. A cipét cipője, ugye?
Amennyire tudjuk, most éppen egy műtő előteréből telefonálunk,
így
ugye?
Így van, nem sokára kezdünk egy akut műtétet.
Vissza is engedjük önt a műtőbe.
Hát ilyen.
Nagyon szépen köszönöm, és tényleg mindenkit bátorítok rá, hogy nézzen körül, mert érdemes belevágni ezekbe a műtétekbe, mert nagyon nagy haszonnal jár a végén.
Köszönjük a rendelkezésünkre állt.
Köszönjük. Én köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
Minden jót.
Dr. Merkel Keresztély bariátriai és sebésszel beszélgettünk az elmúlt percekben a kóros elhízásról. Nem tudom, hogy egyébként maradt-e bennünk olyan két... Én most gondolkodom azon, hogy bennem még mindig van egy ilyen szkepszis, hogyha megtörténik ez a műtét, volt egy életmód. Nyilván már nem fogja úgy, hogyha kisebb valakinek a gyomra, akkor nem kívánja úgy az ételt. De közben meg van egy ilyen reflex. Tehát, hogy nem lehet az, hogy szép lassan visszaépül?
Nem tud visszaépülni, mert gyakorlatilag a gyomrának a tápanyag felszívó képessége az gyakorlatilag egészen más nagyságrendűvé válik.
Még maradt ebben a témában egy olyan kérdéskör, hogy vajon mi van azokkal, akiknek a testképe hibás? Tehát, hogy nem valós az elhízásra utaló magatartása, mert hogy nem hízott el, csak úgy érzi magát.
Hát elhangzott itt a beszélgetés során ez a BMI, ez a testtömegindex, ami teljesen egyértelműen definiálja, hogy az egyén testmagasságának és a tömegének az aránya milyen exakt számot mutat, és ez alapján lehet valakit kórosan elhízottnak, vagy nem elhízottnak nevezni. Nyilván a nem kórosan elhízott is már lehet egyfajta elhízás, de aztán a másik véglet az, amiről te az előbb szóltál, hogy nagyon sok embernek nagyon komoly testképzavara van, vagy önképzavara van, és 50 kilósan is úgy gondolja, hogy ő súlyosan elhízott, és aztán jönnek ezek a teljesen ellenőrizhetetlen és koordinálhatatlan, meg kontrollálhatatlan megoldások, ez a bizonyos gyógyszer, ami a beszélgetés során is szóba került, amit beszúrunk, vagy beadatunk, és akkor tulajdonképpen elveszítünk további 2-3-4 vagy akárhány kilót, csak ezzel párhuzamosan meg a szervezetünk tönkre megy. Ha valaki ennek utána nézene, mondjuk még egyszer a gyógyszer nevét, semmilyen szempontból se legyen reklám, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor ki van fogyva a patikákból, tehát a cukorbeteg nem jut hozzá ehhez a gyógyszerhez, mert elviszik mások, akik még szeretnének még 5 kilót, vagy 8-at, vagy 10-et fogyni, a lehet, hogy nem is meglévő túlsúlyukból ráadásul.
Ez étrend és a mozgás kapcsolatára még egy picit térjünk rá, mert ugye sokan elvárják, hogyha megváltozik az étrendjük, akkor attól várják el a változást, de mondjuk nem mozognak annyit. És ez fordítva is igaz, tehát hallottál már olyan esetről, hogy valaki mozog, lehet, hogy téves mozgás terápiát választ, de ugyanakkor az étrendje az nem felel meg ehhez a mozgáshoz.
Hát egyrészt nem vagyok dietetikus, tehát azért így tökéletesen a szakma mérségeit nem látom, vagy nem láthatom, de azt így a saját környezetemből látom, hogy nagyon sokan ennek a kettőnek az állandó összepárosításával küzdenek, tehát valamilyen szintű diéta, és valamilyen szinten minimalizálni a kalóriabevitelt, meg ezzel párhuzamosan sportolni, és mindenki várja a csodát, és aztán a végeredmény az nem nagyon szokott megjönni, vagy csak részben jön meg, vagy az egyik jön a másik kárára, és akkor most ne beszéljünk itt a gyógyszeren túl még azokról a mindenféle egyéb varázsszerekről, amikben, meg varázsterápiákról.
Mire gondolsz?
Varázsszerekről, amik nem arra, amire te gondolsz, de hasonló fogyáscsökkentő varázsszerekről, meg táplálékkiegészítékről. Szóval nagy mágia ez, de én azt gondolom, hogy az igazi konklúziója ennek az egész beszélgetésnek talán annyi volt, hogy aki úgy gondolja, hogy el van hízva, és kórosan el van hízva, az keressen egy szakembert, és aztán az egyértelműen el tudja dönteni, hogy mit javasol neki. Nyilvánvalóan, aki nincs kórosan elhízva, ott egy műtét szóba sem kerül, vagy szóba sem kerülhet. Tehát ez nem egy plasztikai műtét, ahol...
Igen, ez egyébként sokszor félreértett, nem? Tehát sokan azt gondolják, hogy ez egy esztétikai műtét.
Nem, azért ennél egy sokkal komolyabb és sokkal összetettebb műtét, és nem is mindenkinek lehet megcsinálni, nem is mindenkinek ajánlott, nem is minden helyzetben ajánlott, úgyhogy azért ennek nagyon sok feltétele van, és ez nem egy egyszerű műtét. műtét azért. Uh-huh. A plasztikát azt azért hoztam szóba, mert ott, hogyha valaki kicsit át szeretné magát alakítani, akkor keres egy szakembert hozzá, és az megteszi, de a bariátriánál azért az nem így megy.
Igen, tehát ne keressen meg egy bariátriai szakorvost.
De keressen meg, ha úgy gondolja, csak ne azt várja, hogy ő el fogja fogadni az ő uh-huh. önképét, uh-huh. És hogyha ő mindenféle BMI index mérés nélkül, és mindenféle konzultáció nélkül saját magáról úgy dönt, hogy én nagyon el vagyok hízva, és akkor most jön egy ilyen műtét, ez nem biztos, hogy így fog történni.
Vajon ez a pszichés felkészülés egy ilyen, egyáltalán arra, hogy elmegyek az orvoshoz ezzel a problémával, szóval hogy mennyi minden megelőzhető akár egy jól vezetett pszichoterápiával. Ugye végére eszembe jutott egy klisé, az épp testben épp lélek, szóval de talán az épp lélekkel kezdjük, nem? Ennyi fért ebbe a témánkba most. Itt folytatjuk az egészségkódot egy pár perc múlva.